üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smartex megoldások, egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A vonalban Weihart Attila, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Szervusz, jó reggelt, köszöntelek és a hallgatókat is!
Melyek a legfrissebb hírek a piacokról, illetve a budapesti értéktőzsdéről?
Budapesti értéktőzsde vezetőindexe, VUX Index 0,3%-os pluszban nyitott, ez 66.600 pont körüli teljesítményt jelent. Mindez az követően történt, hogy tegnap este amerikai piaczárás után a Meta tette közzé a számait, amelyek egyébként jobbak lettek az elemzői várakozásoknál, de Zuckerberg az azt követő tájékoztatón nagyon meglepő információkat mondott, hogy hogyan égeti a készpénzállományát a cégnek a különböző projektek, és erre nagyon nagy esés alakult ki a Facebook részvényeiben, 15%-os mínuszban történt az árás. Így ez azért valamilyen szinten áthullámzik picit az európai, illetve az ázsiai piacokra is, és egyébként a napokban több nagy amerikai tech csúcs szereplő is közzéteszi a gyors jelentését, tehát ez mondjuk hangulati alapon azért egy fontos figyelemre méltó fejlemény, erre érdemes figyelni. Egyébként Magyarországon pedig a Richter és a MOL is ma tartja az éves rendes közgyűléseit, ezekre is érdemes félszemmel figyelnünk. Visszatérve a vezető nagypapírokra, egyébként a Magyar Telekomnál egy szokatlanul nagymértékű 4,1%-os esés mutatkozik jelenleg, és 85 millió forintos a forgalom, egyelőre nem tudom pontosan az okát, hogy mi történhetett itt. A MOL-nál 0,2%-os az emelkedésnek a mértéke, 3002 forinton született az utolsó kötés, az OTP banknál 1,1%-os az emelkedés, és jelentős a forgalom emögött, mert majdnem 400 millió forint, 17.540 forinton született az utolsó kötés. Richternél egy pici csökkenés látszik, 0,2%-os, ennek a mértéke 9.080 forinton.
Hol jár most a forint a főbb devizákkal szemben?
A forintnál egy érdekes kilengés láttunk a reggeli kereskedésben, volt egy hirtelen gyengülési hullám 394 forint 50-ig, majd innen egy markáns erősödés indult, most éppen már majdnem 393-nál jár az euróval szembeni jegyzés, tehát ott nagyjából, ahol tegnap a reggeli kereskedés során láthattuk. És a dollár-forint jegyzések is ezzel párhuzamosan süllyednek, most éppen 366 forint 90 fillér környékén kereskednek vele.
Weihart Attila, portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Itt van a vonalban Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő, szervusz, jó reggelt kívánok!
Szervusz, jó reggelt a hallgatóknak!
Egymás után tartják közgyűlésüket a tőzsdei cégek. Tegnap az Opus tartotta közgyűlését, és jelentős nyereségről számolt be. Hogyan alakultak az Opus főbb számai?
Igen, a négy különböző területen működő konglomerátum, a tőzsdén ez egyedi, és Európában sem sok ilyen van, turizmus, energetika, építés és mezőgazdaság, élelmiszeripar, majdnem 700 milliárdos árbevételt ért el, és a konszolidált eredménye duplázott tavaly előtt óta, tavaly 45 milliárd forint volt. Ugyanakkor, tehát az egy jó hír volt, örültek is a részvényesek, hogy fizet osztalékot, ugyanakkor azért az osztalék egyelőre még elég alacsony, részvényeként 10 forint, mert az a meghirdetett osztalékpolitika, hogy a konszolidált eredmény minimum 15%-át fizetik ki 2026-ig, utána majd meglátják, hogy milyen arány. Ez most egy ilyen valamivel kevesebb, mint 7 milliárd forint osztalék kifizetését jelenti. A visszafogottabb arányt magyarázhatja, hogy Rélfai Koppány vevévigazgató utalt arra, hogy további akvizíciós tervek vannak, ha nem is most rögtön. 2026-ig az eddigi szerzeményeket konszolidálják, szinergiákat kihasználják, amit lehet cégeket ágazatokon belül összevonnak, hát több mint 60 cég szerepet az Opus portfóliójában. Ugyanakkor 26-ban már egy ötödik üzletágat szeretnének vásárolni, amelyről annyit mondott csak, hogy 20 milliárdos EBITDA teljesítmény a kritérium, de hogy ez mi lesz, illetve hogy itthon vagy külföldön, arról egyelőre még nem beszélt.
Ma délelőtt az OTP, délután a Richter tartja közgyűlését, holnap pedig következik az OTP. Látszik-e, hogy mekkora lehet az osztalék ezeknél a nagy cégeknél?
ma délelőtt a MOL közgyűlése kezdődik. Látszik, az osztalékot előre meghirdették, és a tulajdonosi szerkezet ismeretében nem valószínű, hogy bármelyik közgyűlésen meglepetés lenne. A MOL-nál, amely egy másfél milliárd dolláros adózott eredményt produkált tavaly, kicsit kevesebbet, mint a belőző évben, osztalék is kevesebb, de nagyon magas. Egy évvel korábban 354 forintot fizetett, most körülbelül 260 forintot. Azért körülbelül, mert a saját részvényekre jutó osztalékot felosztják a többi részvény között, ezért néhány forint eltérés lehet a megszavazottól fölfelé, tehát most 260 forint várható, ez egyébként 200 milliárd forint. Az a érdekes, hogy a három közgyűlésen együtt 500 milliárdnyi osztalékról döntenek. A délutáni Richter közgyűlésen 423 forint osztalék várható. Itt nagyobb a kifizetési arány, mint a MOL-nál, vagy még nagyobb, mint az OTP-nél. A nagyjából 160 milliárdos adózott eredmény csak nem felét kifizetik. Itt az eredmény egy picit csökkent, az előző évhez képest az osztalék megnőtt. Egy éve még csak 391 forint volt, most 423. És a igazán nagy eredményt, a hatalmas, majdnem háromszorozott az OTP, majdnem 1000 milliárd forintot ért el tavaly konszolidált adózott eredményben, de ebből viszonylag kicsi a kifizetés, alig több mint 150 milliárd. Itt egy 536 forint várható holnap. Egyrészt talán választ kapunk arra is, hogy mi az oka a mérsékeltebb, a szokástól eltérően alacsonyabb kifizetési rátának. Lehet, hogy valami akvizíció, ez majd talán kiderül. De az tény is való, hogy ezen a három közgyűlésen 500 milliárdot osztanak ki. Érdekes még azt is megnézni, hogy hova kerülnek az osztalékok. Ebből a jelentős osztaléktömegből, főleg a mai, tehát a MOL és Richter osztalékból, amely együtt körülbelül 350 milliárd, ebből 80 milliárd kerül ismert szereplőkhöz, közösségi célokra. A MCC, a Corvinus Alapítványhoz 28 milliárd, a Corvinus Közgazdasági Egyetemhez ugyancsak 28, a SOTÉ-hez 4, és a MOL Új Európa Alapítványához, amely zöld átállást és egyéb közösségi célokat finanszíroz, szintén 20 milliárd kerül, mert ezeknek van jelentős részvényük a MOL-ban meg a Richterben, ezek a volt állami pakettek. Még egy érdekesség van, hogy a OTP és a MOL egymásban is részvényesek. A OTP a MOL 5%-a, tehát kap a MOL-tól 10 milliárdot, ugyanakkor a MOL-nak is van, az OTP-ben 8,5 milliárdja, tehát a holnapi közgyűlés után neki is jár visszafelé az OTP-től 12 milliárd osztalék. Még egy apróság, itt az előbb szóba került, hogy sokat esett a Magyar Telekom ma, ennek egy egyszerű oka van, a Magyar Telekom 44,7 forintos osztalékát most vágták le, tehát aki tegnap vett Telekomot, az még jogosult a 44 forintos osztalékra, aki ma veszi, az már nem. Ehhez képest a 38 forintos esés azt jelenti, és ez egy fontos jelzés, hogy kevesebbet esett a Magyar Telekom a tőzsdén, mint amennyit az osztalék levágás indokolt volna.
A közgyűlések előtt egyébként látszik-e, hogy milyen kilátásai lehetnek mondjuk középtávon ennek a három nagy cégnek?
Közgyűlések előtt még nem. Itt általában a menedzsment a közgyűlésen szokott valamiféle kitekintést adni, úgyhogy ezért is érdemes közgyűlésekre járni.
Köszönjük szépen a friss információkat Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőnek.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Sikeres évet zárt tavaly az MBH jelzálogban kenyerti. A hitelintézet adózás előtti eredménye egy év alatt csaknem a 2,5-szeresére növekedett. Nagyjából 7,4 milliárd forintot tett ki. Mérleg főösszege pedig rekordszintre 2,906 milliárd forintra nőtt tavaly év végére. Sipos Ildikó kérdezte Nagy Gyulát, a bank vezérigazgatóját.
A 2023-as év több szempontból is ellentmondásos év volt, tehát egyrészt ugye a gazdaság nem csak Magyarországon, hanem egész Európában recesszió közeli állapotban volt, a jelzálog hitelezés az alacsony szinten volt, ugyanakkor az ingatlan piacokban is voltak turbulenciák, ennek ellenére az MBH jelzálog banknak egy nagyon jó évet sikerült zárni 2023-ban.
Mindez a számokban hogyan mutatkozik meg?
A adózás előtti eredményünk az 7,4 milliárd forint volt, ez egészen kiugró jó eredmény, és a mérlegfő összegünk is először az elmúlt időszakban 900 milliárd rekordösszeg fölé emelkedett. A tőke arányos megtérülésünk és az úgynevezett cost income ratio-nk is nagyon jól alakult, tehát ez a költséghatékonyság. Többek közt azért is, mert a költségeket viszont sikerült teljesen szinten tartanunk, tehát nagyobb nyereség, ugyanakkor egy elég hatékony gazdálkodás volt.
Mindez hogyan valósulhatott meg? Mondjuk a hatékony gazdálkodás az nyilván érthető, a piaci környezet viszont meglehetősen kedvezőtlen volt 2023-ban.
Igen, tehát a jelzálog kitelezés, ami számunkra ugye a legfontosabb, egy nagy bankcsoportnak vagyunk a jelzálog bankja. Egyébként, ha már 2023-as évről beszélünk, azért is nagyon fontos volt ez az év, mert itt valósult meg teljes körűen a MBH bankba a bankcsoport fúzió. A jelzálog banknak elsősorban az a feladat, hogy a jelzálog kitelezés szolgálja ki. Tavaly év az, hogy milyen sikeres év volt, az is mutatja, hogy a bétlegek, tehát a tőzsdei díjazottak között mi voltunk az év jelzálog levél kibocsátója. És volt még egy ilyen díjunk, amit tavaly azért kaptunk, mert a jelzálog bank, amelyik nyilvános részvénytársaság, 20 éve van pont a tőzsdén. A nettó kamat jövedelmünk az előző évhez képest 30%-kal növekedett, ami egy ilyen magas kamat és hozam környezetbe érthető. A pénzügyi számaink között fontos, hogy értékvesztés felszabadítás is volt, tehát kockázati szempontból is jól működött a jelzálogban. Voltak olyan úgynevezett pénzügyi eszközökön elért eredmények, ami derivatívák és egyebek, ami szintén plusz eredményt hozott. Úgyhogy tulajdonképpen kedvezően alakultak ezek az eredményszámok, és a tavalyi kibocsátásunk annak ellenére jól sikerült, tehát 8-szor voltunk jelzálog levél kibocsátók. Ezek mind sikeresek voltak, ezek a jelzálog levél aukciók.
Nagy Gyulát, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatóját hallották itt az Inforádióban. 9 óra 20 perc. Csaknem 16%-kal magasabb árbevételt ért el a Spár Magyarország tavaly, mint egy évvel korábban. Az adózott eredményben azonban nem jelenik meg ez a növekedés. Részletek Sipos Ildikótól.
A Spár Magyarország valamivel több mint 1023 milliárd forint bruttó árbevételt ért el 2023-ban. Ez 15,8%-kal több, mint az előző évi. Az eladott termékek mennyiségében ugyanakkor éves szinten csak nem 4%-os csökkenés volt tavaly, összhangban a magyarországi kiskereskedelmi forgalom zsugorodásával, összegezte a Spár Magyarország elnök ügyvezetője.
Mi az eredményt illeti, szokásosan május 31-én majd elküldjük a beszámolót, azért, hogy a nagyságrendjét jelent. Ezzel veszteséges volt, és ugyanarról a nagyságrendről beszélünk, mint egy évvel korábban. 8% mennyiségi visszaesésben volt a magyar piac, nálunk ez nem volt annyi, körülbelül a felét éreztük mi ennek a mennyiségi visszaesésnek, és ami a különadó kérdése, közel 30 milliárd forint volt a tavaly befizetett különadó.
Heisler Gabriella kiemelte, ha ezt a 30 milliárd forintnyi különadót nem kellett volna befizetniük, akkor nyerességgel zárták volna a 2023-as évet. A vállalat elnök ügyvezetője azt is elmondta, hogy jelenleg 641 üzletet működtetnek, tavaly 22 milliárdot fordítottak beruházásokra, kevesebbet, mint 2022-ben. Az adójogszabályok, főként a különadó arra kényszerítik a vállalatot, hogy gondolják át, hogy mire költenek, tette hozzá. Arra a kérdésre, hogy tervezik-e azt, hogy az említett veszteségek miatt kivonulnak Magyarországról, az elnök ügyvezető a következőket mondta.
Ezt mondjuk nem én döntöm el, hanem a tulajdonos, de amennyire én beszélgetek vele, nem. Élelmiszerkereskedelem egy olyan piac, ahol jelen pillanatban 9 szereplő van, 9 nagy szereplő. Ezt többször elmondtuk, hogy valószínűleg gazdasági racionalitások alapján ez a piac konszolidálódni fog. Én 18 éve dolgozom a Spárnál, a 18 év alatt nagyon sok megkeresés érkezhetett valószínűleg mind külföldi, mind belföldi szereplők részéről, de hogy ezek a kérdések azok mind a tulajdonoshoz érkeznek, és ez az ő kompetenciájuk, hogy ezt megválaszolja.
Heisler Gabriella szintén kérdésre válaszolva, miszerint érkezette kormányzati körökből megkeresés részesedés szerzésére a Spárban, ezt mondta.
Magára a Spárra ilyen visszajelzések nem érkeztek, de nyilvánvalóan mindenki olvas, hogy ez teljesen hivatalos kormányzati dokumentációk tartalmazzák, hogy ez kifejezett cél, hogy a kiskereskedelmi piacon megnőjön a magyar részesedés. Tehát így, mint sajtóhír, mint politikai kommunikáció, így érkezett a Spárhoz, de más formában nem.
Heisler Gabriella megerősítette, tavaly az év végén magyarországi operációjukat egy ingatlan üzemeltető és egy kereskedelmi cégre bontották. Ez tulajdonosi döntés volt, nem a magyar kormány nyomása miatt történt, gazdaságilag volt indokolt. A Spár elnök ügyvezetője azt is közölte, nemrég Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternél járt egyeztetésen. Úgy fogalmazott, feszült helyzet volt, az ügy lezárása folyamatban van, ő pedig hisz abban, hogy a megoldás csak a párbeszéd lehet.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kilenc óra 23 perc. 13 ezer vállalkozásnak nyújt 100%-os visszanemtérítendő támogatást a kormány új turisztikai pályázata, mondta az Inforádió Aréna című műsorában a Magyar Turisztikai Szövetség vezérigazgatója. Könnyid Lászlót Kis Róbert Rihárd kérdezte.
15 milliárd forintos versenyképességet erősítő programot jelentett be Nagy Márton miniszter és Guller Zoltán MTÜ elnök. Ebből 13 milliárd jut vidéki vendéglátóhelyeknek, mindenki maximum 1 millióra pályázhat. Miért pont ennyire? Mert ugye ez azt feltételezi, hogy nagyon sokan kapnak, de kevés pénzt.
Valóban a cél az, hogy minél szélesebb rétege a vendéglátó közösségnek támogatási forráshoz jusson. Alapvetően azzal a céllal, hogy mindenki egy lépést tudjon előre lépni és fejleszteni. Egységenként valóban 1 millió forint lesz az a forrás, amit felhasználhatnak. Fontos leszögezni, hogy közel 13 ezer vállalkozás működését fogja segíteni ezzel a kormányzat, egységenként 1 millió forinttal, 100%-os visszanemtérítendő támogatás formájában, és olyan célokra hasznosíthatják majd ezt a vendéglátó egységek, amelyek ott vannak már most is az asztalon. Energetikai fejlesztés, energetikai megújulás, egy kicsit az étteremben, a fogyasztótérben, fejlesztések, eszközbeszerzések, tehát egy elég széles kör. Azt még hozzáteszem, hogy egy viszonylag egyszerű adminisztrációval, elektronikus felületen indítva tud mindez megtörténni, akkor azt gondolom, hogy kellően népszerű lesz ez a program.
Arra nem gondoltak egyébként, hogy jobb lenne talán mondjuk 100 milliót adni, és akkor valami nagy durranást ebből kihozni, vagy pedig az volt a cél, hogy érezzék a törődést, hogy mindenkinek jusson szinte, mert hát ugye 50 ezer vendéglátóhely van durván, és hát ebből 13 ezer tud forráshoz jutni vidéki, nem budapesti. Ez azt jelenti, hogy hát nagyon-nagyon sokan kapnak.
Azt látjuk a számuk alapján, hogy a vidéki vendéglátásban van alapvetően feladat és szükség a fejlesztésre. Gondoljunk bele, hogy teljesen más az a versenykörnyezet, ahol egy vidéki vendéglátóegység. Alapvetően családi tulajdonban kis és közepes vállalkozások működnek, mint Budapesten. 2023-ban több mint 5 millió külföldi turista Budapesten óriási forgalmat generált, hiszen van egy területi koncentráció a fővárosban. Látjuk a számok alapján, hogy egy éves forgalom átlagosan a fővárosban egy vendéglátóegység esetében meghaladja a 90 millió forintot, vidéken ez 35 és 40 millió forint között változik. Tehát már a bevételi forgalmi számokból látszik az, hogy más a versenykörnyezet, és hasonló költségek, költségnemek vannak. Azt gondoljuk, hogy a vidéki vendéglátóhelyek támogatása, és azok közül is azok kiemelése és előtérbe helyezése a cél, akik egész évben nyitva vannak, hiszen a költségeik egész évben ott vannak, személyzetet tartanak, és a hazai turisztikai foglalkozásban egy nagyon fontos szerepük van, és rendelkeznek már egy lezárt üzleti évvel, tehát valamit már letettek az asztalra, és stabilan működnek. Hogyha ezt a kört vizsgáljuk, akkor jutunk a 13 ezer jogosult mellé, és azt gondoljuk, hogy elsősorban az ő felkarolásuk a feladat és az ő segítésük.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ismét itt van a vonalban Weinhardt Attila, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Először reggelt köszöntelek újra és a hallgatókat is.
Hogyan alakultak az árfolyamok a budapesti értéktőzsdén a vezető papíroknál?
A Bux Index szintjén 0,4%-os az emelkedés, ez 66.640 pontot jelent most éppen. A négy vezető papírunk vegyesen teljesít, hiszen az OTP banknál 0,7%-os az emelkedés mértéke 17.485 forintra, a MOL 0,5%-os plusz mutat 3010 forinton, ugye ma 11 órakor kezdődik a kormányinfó, ott talán további információkat kapunk majd meg az üzemanyagár dinamikus ársapkájával kapcsolatban. Ugye tegnap csak a kormány felől az a jelzés érkezett, hogy 2 hét türelmi időt kaptak energiaszolgáltatók, meglátjuk, hogy ez a részvény árfolyamra hogyan hat. Richternél 0,5%-os a mínusznak a mértéke 9060 forintra. A Magyar Telekomnál a szelvényvágás miatt történik ez a 3,6%-os mínusz, itt 9908 forinton született az utolsó kötés.
Hol jár most a forint a főbb devizákkal szemben?
A forintnál összességében egy éles fordulat látszik most a reggeli kereskedés során, mert egy pillanatnyi gyengülés után most határozott az erősödés. Ugye a 394,5 forintos szintről éppen az előbb 393-ig tudott erősödni a magyar fizetőeszköz. Most éppen 393 forint 20 fillér környékén járunk. Ez nagyjából a tegnap délután is megjárt. Tegnap reggeli elkereskedésben is megjárt szint. A dollár forint jegyzések pedig most éppen kereken a 367-es szinten áldogálnak.
Pehert Attila portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Smartex megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsort támogatta a PwC Magyarország.